az égő ház. Egyike legkínosabb álmaimnak. Úgy volt, hogy valami régi utcában laktam, egy négyemeletes kaszárnyában, a földszinten, persze albérletben. Egyszerre, minden átmenet nélkül, mint ahogy álmokban történni szokott, nagy lárma az udvaron, folytófüst, csörögnek az ablakok, a lépcsőkön szaladó léptek. Tűz van, tűz van. Kihajoltam az ablakon, a ház teteje égett nagy, vörös lángokban, de a lángok szabályos távolságban lobogtak, végig a csatorna mentén, az egész úgy festett, mintha valami rendszerető gyújtogató, aki tiszta munkát akar végezni, mérőrúddal a kezében járta volna végig a tetőt, hogy mindenhová jusson. Ezzel szemben az emeletek ablakában rémülten, megzavart ürgék módjára futkostak az emberek, fejetlen csapatokban ereszkedtek le. A homlokzat kiugróján magasra emelt karokkal szónokolt egy ember, nemes pátosz, érzékforraló rendület harsogott a hangjában, s meggyőződés, meggyőző tüze lángolt, felhevült vonásain, lent az utcán embertömeg futott össze, és részegen, mámorosan helyeselt, ordított a szónok felé. Az én szívemet is ismeretlen részegség szállta meg, és belebömböltem az égbe, úgy van, és csak ezután kezdtem ügyelni a szónokra, hogy tulajdonképpen miről is beszél, és ekkor kicsit csodálkozva vettem észre, hogy vadul hadarva és széles gesztusokkal folyton ezt mondogatja egyre szédítőbb tempóban. Hallod-e te, kőrösi lány, de kőrösi lány, de kőrösi lány. Egy pillanatra eltűnődtem, aztán megnyugodva mondtam magamnak, hát persze te szamár, a házégésnél azonnal telefonálni kell a kőrösi lánynak, másképp összeszalad a víz a vezetékben. Most már értelmesebben kezdtem figyelni. Az ötödik emeletről hosszú csöveket eresztettek lefelé vörösruhás tűzoltók, és nagy szivattyúkkal vesződve erőteljesen fecskendezni kezdték az utcát. Most már úgy volt, hogy egy kávéházi asztal mellett ülök, szemben velem egy volt iskolatársam Bányai újságot olvasott. Kérdésemre, hogy miért vannak a tűzoltók vörös ruhában, fölényesen megjegyezte, hogy ez mimikri, nehogy észre lehessen venni a tűzoltókat a lángok között. Rögtön megértettem, hogy ez milyen fontos, és elresteltem magam tudatlanságomon. A tűzpirosak. Így hívták őket, és akkor álmomban mindezek a szavak olyan természetesek voltak, mintha most azt mondom, hogy asztal vagy étel. A tűzpirosak közben elkezdték rendszeres munkájukat, és ez a rendnek és célszerűségnek valami megnyugtató érzésével hatott. Sorba álltak az utcán, és adott jelre kis tokot vettek elő a zsebükből. Reket vezényszó hallatszott, a tűzpirosak a tokot felfelé fordították, a réz csettent és rugó pattant. A tokból hosszú és keskeny létra jött ki, ezeket sorjában az ablakokhoz támasztották. Aztán fürgén felfutottak az ablakokhoz, újabb vezényszó, és a tűzpirosak gépiesen egyforma mozdulattal kezdték becsukogatni a tárva nyitva lengő ablaktáblákat, melyek mögött rémült, kuszafejek igyekeztek előbújni, fuldokolva a füstben, mely a szobák fekete odvából előgomolygott. Néhol erőszakoskodni kellett, a nyitott ablak mellett álló férfi vagy nő nem akarta az ablakot magára csukni hagyni, ezeket visszapiszkálták a szobába, vagy ha másképpen nem ment, egyszerűen rányomták az üveget, egy-egy fej, vagy láb, vagy akár a kar a becsukott táblák közé szorult, és megkékülve lógott ki az utca fölé. Ettől eltekintve azonban rend volt. Néhány perc alatt behol csukva minden ablak, csak a repedéseken kunkorgott elő néhány vékony és éles füstkígyó. Bányai, aki most főfelügyelő volt, és széles íróasztal mögött sebesen írt valamit, felnézett, hajlongott, és örömmel jelentette a polgármesternek, hogy senki nem jöhet ki a házból, minden ajtót elzártak, és így remélni lehet, hogy tökéletesen sikerülni fog a tervbe vett oltás. Magas, borotvált arcú, gúnyos tekintetű férfi állt előttem, s kezeinek tudatos, szép mozdulataival kísérve szavait magyarázta nekem, hogy minden rendben van, ennek így kell lenni a házban, azzal, hogy mindent elzártak, magas hőfogot érnek el, amitől kiszikkadnak és tűzállóvá lesznek a falak. Ha aztán a tűz szép, egyenletesen leír az első emeletig, kinyitják a szökőkutat, erre megdermed az egész, szét lehet szedni darabokra. Többször közbe akartam szólni, de csak a szájam mozgott, a torkomból nem jött hang. Közben a tűz már a harmadik emeletig ért, a betömött ablakok egymást után robbantak fel, puffogva olvadt az üveg, ekkor halálos görcs markolta össze az agyam. Eszembe jutott, hogy a kisfiam az emeleten van, az új lakásban, amit pár nappal ezelőtt vettünk ki, és ahol éppen messzeltek. Újra erőlködni kezdtem, hogy közbeszóljak, a szemem majdnem kiugrott, de hang nem jött ki belőlem. Végre egészen vékonyan sipítva, gyerekes és idegen hangon, mintha messziről hallanám, ennyit tudtam kinyögni, meszelő, és aggódva hápogtam az arcába, hogy megértette-e. Ekkor más dolgok kezdődtek. Az arca kipirult, megragadta kezem, és izgatottan suttogva, sebes szavakban tudtomra adta, hogy igenis, a meszelő párt titokban már megalakult, és ha már tudok a dologról, elvisz a tanácskozmányra, de meg kell ígérnem, hogy senkivel nem beszélek a dologról, főleg újságírókkal nem. Egyenruhás szolga nyitotta ki a titkos ajtót, hosszú folyosón keresztül léptünk be az égőházba. Csodálkoztam, hogy a kanyargó lépcsőkön, hosszú folyosókon, ahol áthaladtunk, sehol nem éreztem füstöt. De Bányai, mert ő volt az, megmagyarázta, hogy az intézőség helyiségei Hermince, azaz azt hiszem Hermeticét akart mondani, el vannak zárva, és hogy a tanácskozás nyugalmát semmi ne zavarja meg. Hivatalos helyiségek ajtói sorakoztak római számokkal és feliratokkal. Központi tűzvizsgáló és összegező hivatal. Dr. Pista főzsarátnok. Pernye központ. Pernye kihasználó és elosztó hivatal. Egységes oltást előkészítő albizotmány. Üszöktömítők közlönye. Aztán egész sor ilyenféle. Oltó központ. Oltási műveletek kirendeltségének elnöki osztálya. Oltó anyagokat felhalmozó belképviselet. Külügyi mészvizsgáló és ellenőrző titkárság. Az igazgató széles mozdulattal üdvözölt, hosszan rázta a kezemet, nagyon örült, és az oltási munkálatokhoz készülendő műszerek műhelyébe vezetett. Itt gépek dübörögtek, folytó olajszag áradt. Egy bonyolult gépezet előtt szúrtos gépész magyarázott valamit, ezen a gépen évek óta dolgoznak. Az előadásból annyit vettem ki, hogy ezzel a szerkezettel a lángot zöldre lehet festeni, ami nagy megtakarítást jelent, mert a tűzoltók régi, zöld ruháit fel lehetne használni az oltásnál. Egy másik gép olajpárló készüléket hajtott. Ez arra való volt, hogy az égőházban esetleg felhalmozott olajból a tűz segítségével kipárolják a vizet, amit azután a fecskendő szivattyúknál fel tudnak majd használni. Ezután a főtanácsba vezettek. Az elnök folyton rázta a csengőt, akkor se hagyta abba, mikor bemutattak. Futólag utasított, hogy üljek le valahol, majd a mézbizottság felterjesztésénél adjam be a javaslatomat. A szónoki széken ketten álltak, hosszú és izgatott vita folyt. Lent, a terem mélyén néhány tűzpiros beszélgetett, unatkozva néztek fel néha a szónokokra. Az egyik szikár, magas férfi aktákat olvasott fel, ezekből úgy látszik az derült ki, hogy a házat egy szikra gyújtotta fel, amit szándékosan fújta ki a szomszéd házból. Az aktákat letéve emelt hangon Isten is ember előtt hivatkozott rá, hogy a kéreg delegáció nem felelős a dologért. Most a másik szónok beszélt, tanúk kihallgatását kérte hevesen, akik igazolják majd, hogy ki volt a tettes. Ezután valami szavazás következett, mely annak eldöntésére volt hivatva, hogy a cigaretta, amiből a sokat emlegetett szikra kipattant, szopókás cigaretta volt-e, vagy szopókátlan. A szopóka pártiak bejelentették az összeférhetetlenséget. Albizottságot küldtek ki, és a szavazás eredményéről értesítették az élettani laboratórium növendékeit, hogy alkalmuk legyen készülni a jövő hétre tervezett hídavató ünnepére. Ekkor másodszor szorította össze szívemet a rémület. Eszembe jutott a harmadik emeleti szoba. Reketten kiáltoztam, artikulátlan hangokon, lélegzet után kapkodva. Ketten lefogtak, de az elnök abban a hitben, hogy szólásra jelentkezem, csendet kért. Felálltam és előrehajoltam, a teremszolga bélyeget ragasztotta kezemre, fülemet lyukasztóval átütve cérnát fűzött bele, összecsomózta, a cérna végét átnyújtotta az elnöknek, aki szájába vette, és értésemre adta, hogy most már beszélhetek. Kínos percek következtek, szorongva éreztem, hogy arra szeretnék engedélyt kérni, hogy felmehessek a harmadik emeletre. Ehelyett, ilyetten jöttem rá, folyton hangosabban hadartam valamit, minden mondat után, ezt a refrént énekelve, mert Lord Teddy az elmúlt keddi versenyen, a tendemen a díjat vitte el. Ezt meg is játszottam, derekamat riszálva, mintha táncmozdulatokat maszkíroznék. Nyomasztó érzésemet azzal próbáltam megnyugtatni, hogy ha nem is fejezem ki magam világosan, kecses mozdulataim meggyőzik majd az elnököt, hogy szegény, szomorú, jobb sorsra méltó ember vagyok, és felengednek az emeletre. Nehezen csurogtak a könnyeim, és egyhangú zizegéssel estek a kezemre. Heves vita következett, sokan nekem adtak igazat. A házat, mondta valaki, igenis fel kell építeni, mégpedig egészen más alapokon. Tartós oszlopokra van szükség, az emeleti pillérek nem rosszak, de két részre kell fűrészelni őket, összekötni a kéménnyel, hogy veszély esetén ott menjen el a gáz. Ezt mások hevesen ellenezték, nem lehet emiatt kilakoltatni két teljes lakást, mondták, ezen a ponton nem kell változtatni, hanem igenis be kell tapétázni az előszoba ajtót, akkor majd sokkal kisebb fáradtsággal meg lehet akadályozni azt, hogy egy esetleges tűzveszélynél, amire igenis számítani kell, ne mindjárt a kályha gyulladjon meg. A kályha ellen általában nagy kifogások voltak, hevesen kiáltoztak, hogy ez az oka minden bajnak, mindig ott támad először a tűz. A kályhába jeget kell rakni, és a jégszekrénybe befűteni. Ekkor helyreáll a sokat keresett egyensúly. Csak most, uraim, csak most! Könyörgött remegő hangon egy vörös szakállas úr. Csak most ne veszítsük el a fejünket, az Istenért, ne hamarkodjuk el a dolgot, mint a hebehúrgyák, akik mindjárt víz után kiabálnak, mihelyt a láng felcsapott. Csak most tudjunk nyugodtan, higgadtan, férfiasan ülni a helyünkön, és fontolóra venni a jövőt, hogy a tűz eloltásának egy egységes, minden részletében átgondolt, biztos és célra vezető tervét megalkothassuk. Hideg vér, uraim, hideg vér, rettenetes volna most elhamarkodni a dolgot. Ekkor harmadszor lángolt fel előttem a harmadik emeleti szoba képe, ájulásszerű kábulat ütött halántékomon. Hallottam a hideg víz cuppogását, amint a pincékbe folyt. Elöntött padlók pálott deszkái pattogtak. Messziről, a falakon túl elnyújtott bőgés szivárgott az égbe, szótlan, süket, egyforma hang. És a kisfiam hangja egyre sürgetőbben, apuka, apuka. Csodálkoztam, hogy ez a hang nem volt rémült, inkább vidám, nevető. Rettenetes erőfeszítéssel duzzasztottam meg a tüdőmet, öklömet belényomva, hogy kitáguljon, végre kitört belőlem az ordítás. A szétszakadó képek kusza pókhálóját átlépve, utolsó érzésem valami homályos lelkiismeret furdalás volt, hogy gyáván és ravaszul megszöktem, fölébredtem, és ott hagytam őket az álom égő, csattogó poklában. De abban a pillanatban, hogy eltűntem belőle, összeomlik a fejük felett.